Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
December 22-én, késő délután a dél-oroszországi Sati szénbányász városban Svetlana Guránkova a villamosra várva jut a megállóban. Miközben a hidegben üldögélt, figyelme egy duci fiatal kislányra terelődött, aki mellette állt. A lány, aki nem lehetett több 9 évesnél, jellegzetes piros kabátot viselt, fekete szörmével szegélyezett kapucnival. Ezek mellett barna, nyúlszörme sapkával és gyapjúsállal védte magát a szovjet hideg ellen. Svetlana figyelmét nem is annyira a lány vagy annak ruhája keltette fel, hanem a férfi, akivel együtt áldogált. A magas, őszhajú, 40-es éveiben járó férfi hosszú, fekete kabátot hordott, és egy bevásárlószatyrot tartott a kezében. Hosszú arca és orra volt, és túlméretezett, vastag keretes szemüveget viselt. Nem is igazán a férfi külseje volt hátborzongató, hanem az, ahogy a fiatal lányra nézett, és ahogyan suttogott neki. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast újabb része. Ma a világ egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosának történetét hoztam el nektek, aki elvileg nem is létezhetett. Mivel az elkövetett rémtettek részletei borzalmasak, és nagy részük fiatal korúak ellen irányult, azokat részleteiben csak korlátozva tárgyalom, de nem is szaporítom tovább a szót, vágjunk is bele! Úgy tűnt, a piros kabátos kislány nem ismeri túl jól a titokzatos férfit, de érdekelte, amit mondani akar neki. Valamivel később az elsétált. A lány szinte azonnal utána indult, arcán boldog és elégedett mosollyal. Miközben Svetlana nézte, hogyan elhaladnak mellette, megérkezett a villamosa, így szem elől tévesztette őket. A gyereket Léna Zakotnovának hívták. Okos, boldog, 9 éves kislány, aki pár nappal korábban ugyanebben a megállóban ismerkedett meg a férfival. Egy barátnőjének el is mesélte, hogy van egy kedves, öreg ember, aki import rágó gumit ígért neki, ha legközelebb elmegy vele valahová. Ez nem hangzik túl jól, és nem is az. Talán ez a csali lehetett az oka annak, hogy az egyébként elővigyázatos és értelmes Léna a férfival tartott annak titkos házába. Az épület inkább egy lepusztult kis viskó volt, nem messze a villamos megállótól. Miután megérkeztek, a férfi felkapcsolta a villanyt, majd beljebb invitálta a lányt, és bezárta maguk mögött az ajtót. Odabent viszont már nem vesztegette az időt. A földre lökte a gyereket, és megpróbálta megerőszakolni. Szerencsére ez nem sikerült neki, de maga a támadás olyannyira felizgatta, mint még előtte semmi más. Végül nem tette meg azt, amit eredetileg tervezett, de mivel azon aggódott, hogy Léna esetleg elmeséli otthon, mit tettek vele, elővette egy kést és az áldozatát háromszor hasba szúrta. Ezután fogta a holttestet, illetve a lány egyéb holmiát és egy üres telken át a közelben lévő folyóhoz cipelte. A nagy sietségében két dolgot nem vett észre. Az áldozat vérét, amely a küszöbre csöpögött, és a szobában lévő lámpát, amelyet égve hagyott. A partra érve bedobta a kislány testét a jeges vízbe, majd fogta az iskola táskáját, és azt is csak egyszerűen utána hajította. Sarkon fordult és elindult hazafelé. Észre sem vette, hogy a lány még életben volt, bár már nem sokáig. Másnap, miután Léna holttestét megtalálták a folyóban, Svetlana Gurenkova, a nő a villamos megállóból a helyszínen elmondta a rendőröknek, hogy előző nap látta a lányt egy magas, középkorú, szemüveges férfival. A nyomozók azonnal fantomképet készítettek. A rajz alapján pedig még aznap este előállították Alekszandr Kravchenkót, egy helyi férfit, aki korábban már 6 évet ült egy 17 éves lány megelőszakolása és meggyilkolása miatt. őrizetbe vételekor csak 25 éves volt, és sohasem viselt szemüveget. Miközben kihallgatták, a gyanúsított fantom képét az egész városban közzétették. A helyi bányászati iskola igazgatója, miután alaposan megnézte a rajzot, elmondta a rendőrségnek, hogy ez nagyon hasonlít az egyik tanárára. A rendőrség arra kérte, bár akkoriban nem igazán ismerték a kérést, inkább parancsolta, hogy ezt nem mondja el senkinek. Ehhez a szálhoz egyébként a nyomozás során aztán nem is tértek vissza. Mindeközben a rendőrség átkutatta a folyót szegélyező utcákat és vérfoltokat találtak egy kis viskó lépcsőjén. Közelebb érve belestek a házablakán, ahol a belső részében felkapcsolva találták a villanyt. Amikor a szomszédoknál kérdezősködni kezdtek, ők megnevezték a tulajdonost. A rendőrök a férfit azonnal bevitték kihallgatni, nem sokkal később azonban szabadon engedték, mivel felesége alibit igazolt neki a gyilkosság idejére. Mivel nem voltak további nyomok, az immáron korábban őrizetbe vett Kravcsenkót vették kezelésbe, és végül sikerült beismerő vallomást kicsikarniuk belőle. Rövid tárgyalás után bűnösnek találták Léna Zakotnova meggyilkolásáért, és 15 év munkatáborban letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A döntés halva a kerületben élők hivatalos panaszt gyújtottak be a túl enyhe büntetés miatt. Az ügy kivizsgálására kijelölt bíró helyt adott a lakossági fellembezésnek, és halálos ítéletre változtatta a büntetést. Kravcsenkót 1984-ben kivégezték, olyanért, amit nem is ő követett el, hiszen a gyilkosságok tovább folytatódtak. Larisa Tkachenko egy 17 éves bent lakásos iskolából szökött, szexuálisan felvilágosult lány volt. A lány fiatal kora ellenére hozzászokott a katonákkal való randizáshoz, és nem bánta, ha szexuális szívességeket cserélhetett egy vacsorára, vagy néhány italra. Így, amikor egy férfi a Risztovi könyvtár előtti busz megállóban hasonló ajánlattal kereste meg, abozás nélkül elment vele. Egy elhagyatott erdősávba érkeztek, ahol a kliense már nem tudta visszafogni magát, elkezdte hát letépni a lányról a ruháit. Larisa bármennyire is tapasztalt volt, pánikba esett, és megpróbálta elhárítani a támadást. Válaszul a férfi ököllel fejbeverte, amitől egy időre elveszítette az eszméletét. Amikor pár perc múlva magához tért, sikoltozni kezdett, a támadója pedig félvén, hogy valaki meghallja őket, a száját sárral és avarral tömte be, majd megfojtotta. Ezután leharapta az egyik mellbimbóját és a holttestére élvezett. Majd örömében táncolt a hulla körül, amíg eléggé le nem nyugodott ahhoz, hogy a testet ágakkal takarja be és elrejtse a ruháit. A nő maradványait másnap találták meg. A gyilkos eközben el volt ragadtatva, míg az első áldozata frusztrációt és zavart hagyott maga után, a második olyan étvágyat ébresztett benne, amelyet nehezen tudott kielégíteni. Hamarosan Zaplaszkaja városában a 13 éves Ljuba Birjukó kísértetiesen hasonló támadás áldozatává vált, miután valaki követte őt egy busz megállóból és megtámadta. A sikertelen erőszak kísérlet után nála is előkerült a kés, és támadója többször megszúrta, többek között számtalanszor a lány szemébe mélyedt a penge. A meleg nyári időjárás miatt szinte csontfázzá aszalódott a holteste, amikor két héttel később megtalálták. A következő év további áldozatokat követelt, egyet júliusban, kettőt szeptemberben és egyet decemberben. Az újabb esetek némileg különbözőek voltak. A rendőrség erőn felül próbált a tettes nyomára bukkanni, de mivel szinte nulla tapasztalatuk volt a sorozat gyilkosságokban, nagyon nehezen haladtak. Többek között az is megzavarta őket, hogy két fiatal férfi holttestet is találtak. Mivel nem tudták a helyzetet kezelni, a legegyszerűbbnek azt látták, ha egyből két gyilkos után kezdenek kutatni. Nehezítette az eset felgöngyölítését az akkori politikai felfogás is, miszerint a boldog és hatalmas Szovjetunióban nincs bűnözés. Értetlenül láttak azelőtt is, hogy két áldozatot Rosztov területén kívül öltek meg. Annak ellenére, hogy a tett helyek és a halálok módja feltűnően hasonló volt, nem sikerült kapcsolatot találni közöttük. Miután decemberben egy újabb 10 éves kislány holttestére bukkantak, a borzalmak 6 hónapra abba maradtak. De utána minden folytatódott tovább. Ez a feltehetően félénk és valószínűleg potenciál problémákkal küzdő, ugyanakkor ördög ilyen okos elkövető hamar megtanulta, hogyan kell gondosan megválasztania az áldozatait. Valószínűleg folyamatosan mozgásban volt, utazhatott, ami során számos vasút és buszpályaudvaron megfordult, ahol csavargó fiúkat és lányokat is rá tudott venni, hogy egy kis ellenértékét cserébe vele tartsanak. Szinte biztos, hogy többször étel vagy hasonló élvezetek ígéretével csábította el őket a várost szegélyező, elszigetelt erdős vidékre. Egyes esetekben azonban előfordult, hogy maguk az áldozatok ajánlottak szexuális szívességeket neki. Akárhogy is, az biztos, hogyha egyszer elindultak vele, halálra voltak ítélve. Az Oroszországban csavargó fiatalokra vadászni azért is volt okos dolog, mert senki sem jelentette az eltűnésüket, hiszen hivatalosan nem is léteztek a rendszerben. Csak akkor vették őket nyilván tartásba, amikor megtalálták a holttestüket. Mielőtt a nyár véget ért volna, még három ember esett valószínűsíthetően ugyanazon szörny áldozatává. A 24 éves Judah Kutsuba, egy 18 és 25 év közötti ismeretlen nő, és egy 7 éves kisfiú Igor Gutkov, aki szintén kegyetlen véget ért. 1983. szeptemberében az áldozatok száma 14-re emelkedett, akik közül egyelőre csak 6-ot azonosítottak be a hatóságok. A központi moszkvai milíciát rendkívül aggasztotta az áldozatok magas száma, így Mihail Fetisov őrnagyot és csapatát küldték Rostovba, hogy vegyék át a nyomozást. Nem sokkal megérkezése után Fetisov áttekintette az aktákat, és megsemmisítő jelentést küldött moszkvai feletteseinek, amelyben erősen bírálta a helyi rendőrség alkalmatlanságát. Azt állította, hogy az összes gyilkosságot egyetlen szexmániás gyilkos követte el. A moszkvai központ vonakodva fogadta a megállapításokat, és még így sem nevezte az elkövetőt sorozatgyilkosnak. Ennek az oka az volt, hogy egy tisztán nyugati jelenségnek tekintették, és az orosz kultúrában nem tartották lehetségesnek. Ez elég furcsa hozzáállás, tekintve, hogy csak Rostovban évente több mint 400 gyilkosságot regisztráltak akkoriban. Mivel úgy tűnt, hogy a legtöbb emberülés a rostovi területre, különösen Sakhtira összpontosul, Fetisov és helyettese Vladimir Kolesnyikov úgy döntöttek, hogy egy különleges osztagot állítanak össze, amely erre a területre koncentrálja a nyomozást. Az osztag vezetésére Fetisov Burakovot, egy tapasztalt törvényszéki elemzőt választott ki, akit sokan az osztály legtehetségesebb helyszínelőjének tartottak. Nem sokkal ezután Burakov és csapata külön irodába költözött a rostovi rendőrségi épületén belül. A szovjet bürokrácia miatt az új alegysége, különösen súlyos bűncselekmények osztálya fedő címet kapta. Mivel a legtöbb holttestet erdővidéken találták meg, az ügyet nem hivatalosan lesopolosa, azaz erdőszéli gyilkosságok néven kezdték emlegetni. Mivel úgy vélték, hogy a borzalmakért felelős személy abnormális, a csapat elkezdte átkutatni az elmegyőgyintézetek nyilvántartásait. Abban bíztak, hogy találnak valakit, akinek viselkedés mintái és előélete hajlamot mutat a szexuális és erőszakos cselekményekre. A bűnügyi nyilvántartásokat is ellenőrizték, hogy nem voltak-e ismert szexuális bűnözők, vagy bárki, akit a múltban hasonló rémségekkel kapcsolatban kihallgattak. A feladat hosszú és fáradtságos volt, mivel minden egyes személyt, aki megfelelt a kritériumoknak, ki kellett hallgatniuk. Emellett ellenőrizni kellett a bűncselekmény elkövetésének idején történt mozgásokat is, és vérmintákat kellett venni, hogy összehasonlítsák azokat a helyszínen találtakkal. Akkoriban csak ez az azonosítási módszer állt rendelkezésre. Az áldozatoktól vett sperma minták azt mutatták, hogy a gyilkosnak AB vércsoportja van. Ha valamelyik gyanúsítotté egyezett ezzel, további kihallgatásra őrizetbe vették, azokat, akiké nem, simán szabadon engedték. Számítógépek hiányában az összes gyanúsított adatait kézzel írták kartonra és dobozokban tárolták. Nem sokkal ezután a rendőrség az egyik rostovi villamos megálló közelében felszedett egy gyanúsan viselkedő embert és kihallgatásra vitte az őrsre. A Saburov nevű gyanúsított, aki nyilvánvalóan fogyatékos volt, hamarosan bevallotta, hogy négy másik férfival együtt ellopott egy autót. Mert később azt is elmondta, hogy barátaival több gyermeket is megöltek. A tettes társakat felkutatták, majd letartóztatták, és mind a négy férfit 24 órán keresztül tartó alapos vallatásnak vetették alá. A férfiak, akik egy kisegítő iskolában ismerkedtek meg egymással, készségesen beismertek 7 erdőszéli gyilkosságot, bár az áldozatokról és azok tartózkodási helyéről nem tudtak részleteket elmondani. Néhány hónappal később, amikor újabb gyilkosságok történtek, miközben a gyanúsítottak még mindig őrizetben voltak, a rendőrség úgy vélte, hogy egy kiterjedt gyilkos hálózattal van dolguk, és még több fogyatékos fiatalembert vittek be kihallgatásra. Az úgynevezett kihallgatás brutális és könyörtelen volt. Olyannyira, hogy az intézkedés során az egyik fiatal belehalt a tortúrába, egy másik pedig öngyilkosságot követett el. Végül, mivel az emberölések tovább folytatódtak, elvetették az elméletet, miszerint egy értelmi fogyatékosokból álló banda garázdálkodik, és a fiúkat szabadon engedték. Mivel egyik feltételezésük sem vezetett eredményre, egy újabbat voltak kénytelenek kreálni. Az új teóriájuk szerint a gyilkos feltehetően sofőrként dolgozhatott a környék számos gyárának egyikében, ami megmagyarázná, hogyan tudott ilyen nagy területet ennyire rövid idő alatt bejárni. Az elméletük ellenőrzésére mindenkit beidéztek, akinek jogosítványa volt és a munkájának része volt az, hogy az országot járja. Összesen több mint 150 ezer embert hallgattak ki, ám ez a vonal sem vezetett eredményre, így kénytelenek voltak újra más nyomon elindulni. 1984. szeptemberére a nyomozás a gyilkos vércsoportján kívül semmilyen más használható bizonyítékot sem tudott felmutatni. Az a tény, hogy az európai férfiak 10%-ának AB típusú vére van, önmagában nagyon keveset jelentett. Ez a nyom szinte egyenlő volt a nullával. Sőt, ami még félelmetesebbé tette a helyzetet az az, hogy miközben a rendőrség erőn felül dolgozott a gyilkos felkutatásáért, a holttestek riasztó gyorsasággal szaporodtak. Januártól szeptemberig 15 hasonló új emberölést követtek el, és ebből csak a nyári időszakban 11-et. A lehetőségek leszűkítésére Burakov a Rosztovi Orvosi Intézet több pszichológusának és szexuálpatológusának segítségét kérte, hogy készítsék el a gyilkos lehetséges profilját. A megkérdezett szakemberek többsége megtagadta a feladatot arra hivatkozva, hogy nem rendelkeznek elegendő információval, amelyre elemzésüket alapozhatnák. De leginkább féltek belefogni valamibe, ami rendszeridegen volt akkoriban a Szovjetunióban. Egyetlen pszichiáter, Alekszandr Buhanovszki ajánlotta fel segítségét, és beleegyezett, hogy elkészíti az erdőszéli gyilkosságok tettesének profilját. Nem sok minden volt a kezében, amire a vizsgálatot alapozhatta, de összeszedte a legfontosabb adatokat. Nyilvánvaló volt, hogy a gyilkos szexuálisan deviáns, körülbelül 180 cm magas, 25-50 éves és legalább 44-es cipőt hord. A rendőrségi akták tanulmányozása után arra a véleményre jutott, hogy a gyilkos valószínűleg valamilyen szexuális elégtelenségben szenved, és ennek kompenzálására bántalmazza áldozatait. A profilozás, bár szinte teljesen ismeretlen volt az akkori Szovjetunióban, elég jól haladt, de még mindig a sötétben tapogatóztak. Burakov további embereket rendelt a busz, villamos és vasútállomásokra, hogy ott járőrözzenek és figyeljenek minden gyanús alakra. Az egyik ilyen helyszín, amely a legnagyobb figyelmet kapta, a Rosztovi buszpályaudvar volt. Nem csak a legforgalmasabb hely volt a kerületben, hanem ott látták utoljára az utolsó két áldozatot, mielőtt azokat meggyilkolták. A területi járőrözésével Alekszandr Zanoszovszkijt, a helyi rendőrség egyik felügyelőjét bízták meg, aki jól ismerte a terepet. Az kapta feladatául, hogy figyeljen meg minden gyanúsan viselkedő alakot. Ez konkrétan azt jelentette, hogy olyanokat tartsanak szemmel, akik fiatal nők és lányok körül legyeskedtek. A megfigyelés egyik első napján Zanoszovszkijnak feltűnt egy szemüveges, középkorú férfi, aki bár céltalanul bolyongott a tömegben, különös figyelmet szentelt a fiatal lányoknak. Miután egy ideig figyelte a férfit, odalépett hozzá és elkérte a személyi okványait. A férfi idegesnek tűnt, amikor megszólították, és elmondta a felügyelőnek, hogy üzleti úton van és csak hazafelé tart. A rendőr megvizsgálta az iratokat, köztük egy piros kártyát, amely a férfit a KGB szabadúszó alkalmazottjaként azonosította. Miután az iratokat rendben találta, visszaadta azokat, elnézést kért a zavarásért és távozott. Ahogy elment, Zanoszovszkijnak az a nyugtalanító érzése támadt, hogy a férfi rejteget valamit. Néhány héttel később ismét a busz pályaudvaron járőrözött egy másik rendőrtársaságában. Mindkét férfi utcai ruhában volt, hogy ne keltsenek feltűnést. Késő délután, amikor éppen befejezték volna a műszakjukat, Zanoszovszki ismét meglátta a korábban igazoltatott férfit. Figyelmeztette társát, hogy tartsa szemmel. Amikor a gyanúsított elindult, Zanoszovszki és társa követte. Több órán keresztül figyelték. Több buszra is felszállt, amik mind a környékbeli települések között közlekedtek, mielőtt visszatértek volna a buszpályaudvarra. Miközben a rendőrök követték, látták, hogy különböző korú nőkhöz lépett oda, és megpróbált velük beszédbe elegyedni. Gyakran visszautasították, de nem zavartatta magát, és folytatta az útját. A megfigyelés folytatódott éttermekben, bárokban, majd visszatértek az állomásra. Úgy tűnt, a furcsa férfinak egész úton csak egy dolog járt a fejében, a nőkkel való ismerkedés. Egyszer aztán kényelembe helyezte magát egy széken, és két órán keresztül szundikált. Amikor felébredt, folytatta korábbi tevékenységét, a nyomozók pedig pattanásig feszült idegekkel követték. Néhány perccel később egy fiatal nő ült le mellé, és társalogni kezdtek. Úgy tűnt, a beszélgetés jól sikerült, mivel nem sokkal később a férfi átkarolta a nőt, majd az ölébe hajtotta a fejét. Ezután pedig a blúza alá csúsztatta a kezét, és simogatni kezdte a mellét. A lány mámoros arccal élvezte a kényeztetést, és egyáltalán nem tiltakozott. A férfi pedig mintha kipirult volna az izgalomtól. Néhány perc múlva a lány felállt, és valamit keményen odaszólt a férfinak, majd nem sokkal később elváltak útjaik. Zanoszovszki nem tudott tovább várni, odalépett a férfihez, és ismét elkérte a papírjait. Az alany, amikor megtudta, hogy már egy ideje megfigyelik, megdöbbent, és erősen izzadni kezdett. Zanoszovszki ekkor kérte, hogy megnézhesse az akta táskája tartalmát. A férfi vonakodva, de beleegyezett, és kinyitotta. Egy hosszú kötél, egy üveg vazelin és egy hosszú pengélyű kés volt benne. Normális körülmények között egyetlen orosz állampolgárt sem lehetett őrizetben tartani 72 óránál tovább. A férfi esetében azonban a nyomozóknak több időre volt szükségük ahhoz, hogy ellenőrizzék az előéletét, ezért úgy döntöttek, hogy nyilvános helyen történő zaklatás miatt vádat emelnek ellene. Ez csak 15 nap szabadságvesztéssel jár, de mégis elegendő időt biztosított ahhoz, hogy a további vizsgálatokat elvégezzék. Röviddel azután azonban, hogy átnézték a rendőrségi aktáit, felfedezték, hogy a férfi ellen nyomozás indult egy tekercs linoleum és egy akkumulátor ellopása miatt abból a gyárból, ahol ellátó alkalmazottként dolgozott. A Szovjetunióban az állami tulajdon ellopásának vádja súlyos bűncselekménynek számított. Ez az apróság elegendő volt ahhoz, hogy végül hosszabb ideig is rács mögött tartsák. Így volt idejük a nyomozóknak, hogy alaposan utána nézzenek a rejtélyes utazónak. Felfedezték, hogy a korábbi munkahelyén gyerekeket molesztált, és hogy van egy kis titkos kunyhója, aminek a közelében lakók közül többen arról számoltak be, hogy prostituáltakat hord oda. A bizonyítékok mind azt mutatták, hogy ő lehet az a keresett gyilkos. Sajnos azonban a rendőröket lelombozta, amikor a korábbi vizsgálatok eredményeiből kiderült, hogy a férfi erejében ás vér csörgedezik. Ugyanis ugyanarról a személyről beszélünk, akit a történet elején már kihallgattak, és akinek a felesége alibit biztosított a legelső gyilkosság idejére. Itt viszont sajnos óriásit hibázott az orosz rendőrség. Ha sperma vagy hajmintát is vettek volna tőle, akkor kiderül, hogy a vércsoportja bizony valójában AB. Ennek az az oka, hogy a B antigének nem fordulnak elő a vérben olyan nagy mennyiségben, hogy abból pozitív egyezést lehessen megállapítani, de ezt akkoriban még nem tudták. Az egyetlen terhelő bizonyíték, ami megmaradt a nyomozóknak, az az akta táskájának szegényes tartalma volt, és a rendőrségi jelentés a vasútállomásokon végzett molesztálásairól. Mivel ez nem volt elegendő bizonyíték arra, hogy a gyilkossággal megvádolják, így csak a lopás miatt ítélték el egy év börtönbüntetésre. Ezek mellett kizárták a kommunista pártból is, és talán ez jobban fájt neki, mint az egy év fogság. A férfit 1984. decemberében, 3 hónappal letartóztatása után kiengedték. Zanoszovszkijt, aki még mindig meg volt győződve arról, hogy ő a titokzatos gyilkos, később lefokozták, mert túlságosan buzgón látta el a feladatát. Hát igen, voltak furcsaságok az akkori Szovjetunióban. A borzalmak viszont újra elkezdődtek. 1985. augusztus 1-én egy 18 éves értelmi fogyatékos leány holttestét fedezték fel a rosztovi vasútvonal melletti elhagyatott erdős területen. Az áldozat halálát 38 kés szúrás okozta. Teste meggyalázva feküdt a zavarban, amikor megtalálták. Még ugyanabban a hónapban egy újabb nő esett áldozatul az erdő széli gyilkosnak. Ám a 85-ös évben több ide kapcsolható gyilkosság nem történt. 1987 májusában viszont az Urál-hegységben fekvő Revna városa mellett egy 13 éves fiú holttestét találták meg. A gyilkosság helyszíne és módja egyértelműen azt mutatta, hogy újra lecsapott az erdőszéli gyilkos. Pár hónap múlva júliusban egy újabb áldozatról érkezett bejelentés, ezúttal Zaporozsjéből. Ez a késeléses támadás olyan brutális és erőteljes volt, hogy a kés pengéjének egy része letört. A darabokat később a rendőrség meg is találta a helyszínen. Szeptemberben már Leningrádból érkezett a bejelentés, hogy egy helyi fiút holtan találtak a vasútvonal melletti erdős részen. A rendőrségre egyre nagyobb nyomást gyakorolt az áldozatok újabb és újabb felbukkanása, így tenniük kellett valamit. 1985-ben Iszak Kosztojev a moszkvai erőszakos bűncselekményekkel foglalkozó, nem hivatalos nevén gyilkos osztály igazgatója átvette az ügyet, és három csoportba szervezte átnyomozóit. Az egyik csoport Szaktira, a másik Rosztovra, a harmadik pedig Novoszatyinszkire koncentrált. Stratégiája egyszerű volt. Minden egyes gyilkosságot szisztematikusan kivizsgálni, és az egyes gyilkosságokat körülvevő területekre összpontosítani. Mindenkit, aki szexuális indíttatású bűncselekményért elítéltek, beleértve a még mindig előzetes letartóztatásban lévőket is alaposan ellenőrizték. Minden ismert homoszexuálist összegyűjtöttek és kikérdeztek. Felkérték a szexuálpatológusokat, hogy adják át a pácienseik listáját vizsgálatra, sőt, a nemi betegségekkel foglalkozó klinikusokat is ugyanerre kérték. Az utóbbiakat azután keresték meg, hogy a patológusok tetveket találtak az egyik női áldozaton. Minden vasúti dolgozót, legyen az civil vagy katonai, alaposan ellenőriztek, hogy nem volt-e eltérés a napi rutinjukban a munkájuk során. A három kerületben minden éjszakai klubot és pornográf videótékát megfigyelés alá vontak, abban a reményben, hogy a gyilkos rendszeresen látogatja valamelyiket. Kosztojev minden követ megmozgatott a gyilkos felkutatására, sőt, még a korábban elbocsájtott rendőrtisztek után is nyomoztatott. Ahogy teltek az évek, a rendőrség elég információt gyűjtött ahhoz, hogy az erdőszéli gyilkosságokat elkülönítsék a többi ezer hasonló esettől. Meglepő módon még Üzbegisztán fővárosából, Taszkentből is érkezett bejelentés két furcsa halálesetről. Eredetileg a helyi milícia nem is akarta figyelembe venni az egyik áldozatot, mert a teste olyan súlyosan roncsolódott, hogy azt hitték, egy aratógép gázolta el. De a helyszíni szemle megerősítette, hogy valószínűleg ott is a titokzatos elkövető ült. A történetben most itt egy időre megállok. Annak folytatását egy hét múlva meghallgathatjátok a Bűntények podcast csatornáján. Ha esetleg nem tudnátok addig várni, akkor iratkozzatok fel Patreonon, ahol a teljes rész elérhető egyben, és ahol egy csekély havi összeggel támogathatjátok a csatorna működését. Köszönöm, hogy ismét velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. Amennyiben esetet ajánlanátok, azt a Bűntények közösségi platformjain vagy e-mailben megtehetitek. Találkozunk a következő részben. Addig is, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.